Ez a konferencia, amelynek mi házigazdái vagyunk, tulajdonképpen nem a Magyar Nemzeti Levéltár Békés-megyei Levéltárának konferenciája, hanem a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának konferenciája, és egy 4 éves előmunkálatra tekint vissza. 4 évvel ezelőtt indult meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság támogatásával az 56-os perek feldolgozása. Készült perkataszter, készült adatbázis, és aztán megindult második lépésként a perek tartalmi feldolgozása. Ez az első olyan műhelykonferencia, amikor szembenézünk azzal, hogy eddig hova is jutottunk el. Az 56-os forradalom történetéről szóló irodalomban, de a visszaemlékezéseikben is van néhány egyöntetű megállapítás. Eszerint a forradalom váratlanul érte a társadalmat, robbanásszerűen tört ki, nagy tömegtámogatást élvezett, és rendkívüli érzelmi azonosulás mellett zajlott le, de emellett volt még különösen vidéken egy jellemzője, hogy a forradalom vezetői a rend maximális fenntartására törekedtek. Na most én azt szeretném megnézni, hogy egy ilyen durva diktatúra után, amikor mindenféle alternatíva elképzelhető, egy sokkal radikálisabb is, hogy alakult ki az az uralkodó alternatíva, amely a rend fenntartását, egy pofon se csattanjon, egy kirakat se törjön be, Simonyi Imrének a szavai, meg tudta valósítani. És hát akkor nézzük, kik voltak a vezetők. Itt például Gyulán Nátházi János. Vajon miért is őt vették elő? Mert hogy emlékeztek rá a koalíciós időszakból, mint szociáldemokrata pártvezetőre, akinek kiváló szónoki képességei voltak. De ehhez kellett még valami. Nézzük, hogy mi volt az ő életében. Hát ugye kiderül, hogy szegény családból származott, az édesapja napszámosként, illetve kőművesként kereste a kenyerét, maga Szabó Inas lett, de ott már diákönképzőkör vezetőjévé vált. Bekerült a keresztény, református keresztény ifjúsági mozgalomba, ahol sokat tanult, aminek a lényege az volt, hogy becsületes, tevékeny, tiszta lelkű ember legyek. Ez is akartam lenni, mondta tovább. Aztán elkerült Hódmezővásárhelyre egy református főiskolára. Azt írta, azt mondta a visszaemlékezéseiben, hogy ott pedig azt tanultam meg, hogy a tudás, a kultúra, a tiszta gondolkodás felemelheti a szegény embereket is. Ez a fajta, és akkor még hozzátett annyit, hogy a szociáldemokrata mozgalomban mi megegyeztünk, hogy ugyanerre a humánus, lélekre építő vonalra támaszkodunk. Most egy ilyen ember jött elő, és egy különleges pillanatban, amikor itt volt a Városháza és a Levéltár közötti téren 8000 vagy 9000 ember, meg tudta ezeket fogni, az indulatokat le tudta szerelni, és meg tudta teremteni a maga legitimációját. És abban a forradalmi bizottságban, aminek elnöke lett, szinte csak maga félék kerültek be, a helyettese M. Szabó András, aki nemrég távozott el közülünk, ugyancsak szociáldemokrata fiatal ember volt, már valamennyi tapasztalatot szerzett. Bekerült egy Lakatos, a Radóci András, egy Kalapos Lőrinci úr, akit még ismerhettünk pár évtizeddel ezelőtt itt Gyulán, nem pedig a korábbi gyulai városi elit. És ők négyen az egész forradalmat meg is határozták. Lett volna radikális alternatíva is, fiatalokból, olyanokból, akik lehúzták a csillagot. Ezeket sikerült úgy mederben tartani, hogy nagyobb konfliktus nem alakult ki. M. Szabó András később a saját maga legnagyobb érdemei között tartotta számon Nátházi Jánoséval egyetemben, hogy a fiatalok közül 57-ben senkit nem vettek elő. Mert hogy negyedikén, mivel ellentétben például Békés Csabával, ahol laktanya volt, nem jöttek be ide orosz csapatok, itt tulajdonképpen kettős hatalom alakult ki, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a gyulai hírlap, amit Simonyi szerkesztett, annak a fejlécén ebben az időben az állt, hogy a Városi Tanács és a Forradalmi Bizottság lapja egészen december közepéig. És működött a tanács, és közben a Forradalmi Bizottság időről időre ülésezett a tanácsházán. De a hatalom a Forradalmi Bizottság kezében volt, amely a vége felé érdekes módon, ami a forradalom idején csak tompított, csillapított, radikalizálódott. Tehát éppen Nátházy volt az, aki az elején mindig visszafogott, és itt, amikor a feszült a helyzet, akkor a maga személyes kockázatát, ami akkor már világosan láthatóvá vált, és vállalva inkább bátorított.
Még annyi kérdésem, hogy mennyire gazdag forrás áll a rendelkezésre a kutatásokhoz?
Az egész nagy konferencia mögött óriási forrásanyag áll. Amit én most elmeséltem, annak is egész jó forrásanyaga van, a peranyagok, ugye, amelyet kellő forrás kritikával kell kezelni. Hála Istennek itt Gyulán elég sok visszaemlékezés is megszületett, de még találtunk, került be hozzánk olyan napló is, mint Enyedi G. Sándor naplója, aki a forradalom előtt is, majd pedig november 9-e után is tanácselnök lett. Nagyon érdekes, sajnálatosan az időközben megszaporodott tevékenysége miatt félbe maradt napló, de nagyon érdekes. Ott a sajtó is, ami különlegesen érdekes, már csak azért is, mert ezt Simonyi Imre szerkesztette, és még vannak egyéb dokumentumaink, tehát rendelkezésünkre áll az a forrásanyag, amiből tiszta képet tudunk nyerni erről az időszakról.
Gondolom, itt a kritikus megfogalmazása az akkorabban jellemző koholtvádakra.
Persze, tehát ugye olyan forrásokból kell a valóságot kihámoznunk, amikor a vádlottak egy része igyekszik tompítani az eseményeket, hisz senki nem akarja a nyakát a hurokba dugni, másfelől pedig éppen durván eltúlozzák azt, ami történt. Hát ez a szakma, hogy ezekből kiszedegessük, hogy valójában mi is lehet az, ami tényleges valóság volt.